Kedves testvérek, röviden nem lehet beszámolni erről a szolgálatról, mert hisz naponta jönnek olyan örömök, nehézségek, próbák, amelyeken keresztül kell mennünk. Hát ahhoz, hogy nagyjából megértsék a testvérek, hogy milyen indulattal vagyunk mi ott jelen, néhány szóban elmondom, hogy ki is vagyok én. Alapvetően egy nem vallásos családból induló, hippi, nagyszakállú, nagyhajú, a szabadságot vágyó emberként indultam az életbe, kerestem az élet értelmét, úgy gondoltam, hogy a szabadság lesz az. Dolgoztam a geodéziában, geológiában, és aztán kerültem a teológiához. 1982-ben az Isten megállított az utamon, és ott muszáj volt egy koffer vizitet végrehajtani, hogy mi van az én életemben, mi az, ami az életemet terheli, és amikor az Isten megvilágította ezeket, és fölkínálta a szabadítását, akkor olyan bátran és örömmel tudtam odaadni az egész életemet, mondván azt, hogy Uram, ez engem rettenetesen terhet, és én köszönöm, hogy Te új felindítasz. Feleségem nehezen értette meg ezt, amikor hazamentem, de az Isten olyan kegyelmes volt, mint ahogy tegnap este mondtam, akik itt voltak, tudják, hogy egy hónap differenciával ő is befogadhatta a szívébe az Úr Jézus Krisztust, és együtt indulhattunk az új életben, 6 éves házasként, és akkor már 2 gyerekünk is volt. És jó látni vagy tudni azt, hogy az Isten milyen kegyelmes, adott még 2 gyereket számunkra, és így 4 gyerekkel indultunk a szolgálatba. Tudnélik, amikor 82-ben az Isten engem megszólított, kerestem a szolgálati területeket, gyülekezetbe, gyerekmunka, állami nevelőintézetbe, cigánygyerekeknek bibliórát tartottunk egy tanárnővel, és kerestem a különböző szolgálati területeket, az EKE közösségében, evangélikusok közössége, az evangéliumi talán ismerik a testvérek, az EKE-ben kezdtünk el szolgálni, amikor még ez a templom nem volt itt, hanem a régi épületek voltak, még indultak a csendes heteink, de ott is úgy álltam egyébként, hogy Uram, itt vagyok, de hát én képtelen vagyok bármilyen szolgálatra is, és ott a kezeink között emberek elindultak, megtértek, újjászülettek, házasságok rendeződtek. Az Isten olyan sok örömet adott ezekben a szolgálatokban, mikor egyszer csak megszólítottak, hogy nem megyek el lelkésznek. Tudnék, 30 éves koromban beiratkoztam a teológiára tanulni, nem akartam lelkész lenni, csak papírt szerettem volna magamnak, hogyha bemegyek az állami nevelőintézetbe, akkor, és megkérdezik, hogy mit keresek én ott főfúrómesterként, akkor tudja mondani, hogy oké, de van egy teológiai papírom, és azért jövök ide a gyerekekhez hitoktatni. De az Isten másképpen látta, és 92-ben odaszorított, 91 végén odaszorított bennünket, hogy a jól felépített egzisztenciánkat Sámsonházán, kis falu, evangélikus gyülekezet, szinte az egész falu evangélikus, hogy ott hagyjuk azt az épületet, amit felépítettünk már akkor 4 gyereknek, megfelelő hely volt arra is, hogy a gyülekezeti alkalmakat tartsunk, a timaórát, bibliórát tartottunk a házunkba, hogy hagyjuk el a frissen felépített házat, alig, hogy bevakoltuk, körbekerítettük, és menjünk el 200 kilométer odébb Nyírszőlősre, egy lepusztult egykori kultúrházba, ami egyébként majdnem, hogy alkalmatlan volt a bentlakásra. A feleségemet hosszú ideig kellett biztatni, hogy egyébként lehet élni itt is. Na, a lényeg az, hogy az Isten így szólította el bennünket, és amikor odaérkeztem a lelkészi szolgálatom kezdetéhez, akkor odálltam az Isten, és azt mondtam, hogy Uram, én tudtam térképeket készíteni, kartográfia vártnál dolgoztam. Én már értettem a külszíni kutató fúrásokhoz, és 800 ezer méterig kutattunk szenet, bauxitot meg egyebet, de én a lelkészi munkához nem értek. Tehát én nem tudom, hogy mit kell csinálni egy lelkésznek. Hogyan lehet egy lelki munkát, egy gyülekezetet építeni? De ha te ott vagy velem, én tudom, hogy minden menni fog, ezért ha nem erősítesz meg engem abban, hogy te hoztál ide és itt akarsz tartani, akkor volna fölpakolunk és hazamegyünk, visszamegyünk Sámsonházára. Na ott elköltöztünk Nyírszőlősre. És az Isten akkor adta nekem azt az igét, ami egyébként a gyülekezetünk nevét is adta. És ez az ige, amit a hátamon. Ez volt az ige, amikor ott augusztus 14-én egy áhítatos könyvből elén került, hogy nyitott ajtót adtam eléd, amit nem zárhat be senki, bár tudom, hogy kevés erőd van, de hallgattál szavamra. És akkor azt mondtam, hogy rendben van, pakolhatunk, szét maradunk, mert az Isten a nyitott ajtót, tudja, hogy én alkalmatlan vagyok erre a szolgálatra, de mert hallgattam a szavára, hogy azt mondja, hogy akkor velünk lesz. És így indultunk el egy olyan gyülekezetbe, ahol amikor az első vasárnapra bementem már Luther kabátba, felszentelt lelkészként, mondta egy idős néni, hogy De jó, hogy ilyen nagy családja van a lelkésznek, mert hogy hatan bevonultunk, így legalább akkor lesz valaki a templomba, mert hogy rajtunk kívül még ketten voltak egyébként a gyülekezetben, és így nem éreztem magam egyedül. De én hálát adok az Istennek azért, hogy egy ilyen területre vitt el, ahol nem egy tradicionális közösségben kellett a különböző tradícióval harcolni, boxolni, hanem tudtuk azt csinálni, amit az Isten ránk bízott, az evangéliumot hirdetni, embereket az Úrhoz szeretni, és elesetteket, csonkákat, bonkákat az útszéről, a keresztútról betérítve vigyük őket az evangélium felé. Nos, hát azért mondtam ezt el, mert a jelenlegi helyzetünk ebből fakad. Tudnélik, amikor mi elkezdtük a gyülekezet építést, akkor innen-onnan jöttek az emberek, de olyanok, akik aztán hitre jutottak. Akik megelevenedtek az Úrban, és a következő lépés nálunk az úgy megy, hogy valaki azt mondja, hogy én elfogadtam az Urat, megtértem, újjászülettem, akkor én nem kérdezem meg azt, hogy tényleg így volt, meg úgy, hogy oké, az Isten szolgálatot ad neked, akkor gyere, és próbáld ki magadat, két vödörrel százon mit futsz. És előbb-utóbb az kijön, hogy ez egy érzelmi döntés volt csupán, mert hogyha érzelmi döntés volt, akkor két vödörrel nem sokáig szalad az ember, hanem leteszi, és azt mondja, hogy hagyjatok engem békén, megyek a saját utamra. De egyébként egy tanítványképzőt kezdtünk el ideje korán, és ebben a tanítványképzőben egyébként én voltam a tanár, tehát nem volt magas szintű a képzés, de egyébként az Úr előtt álltak ezek az emberek, és vették az Úrtól az evangéliumot, és indultak fiatalok, és így építettük ki azt, amit egyébként most a kormányzat bevezetett, az etika oktatást, én 1992-ben bevezettem, tudnélik, a normális hittant, evangélikus hittant én nem tudtam művelni ezen a területen, mert hogy nem volt bázis, nem voltak evangélikus gyerekek. Bementem az iskolába, nyírszülősen is, meg nyírtelken is, Sóstvegyen is, és azt mondtam, hogy én kebit tartok. Keresztény erkölcs és biblia ismeret. És minden olyan gyereket, akit nem visznek el különböző papok különböző helyekre, azokat engedjék oda hozzám. És így jöttek hozzám egyébként nagy számba cigány gyerekek, meg azok, akik nem voltak valamelyik felekezethez tartozó család tagjai, és tartottuk a kebit. Senki nem tudta egyébként, hogy mi ez, de nagyon élvezték, hogy kebit tartunk. Némely pedagógus, meg igazgató örült neki, mert az arrogáns papokat nem szerették. Tudnék, a hitoktatásra bementek az arrogáns papok, és azt mondja, nekem terem kell, nekem gyerekkel, és akkor így, meg úgy, meg mondták, hogy mire van szükségük. Én meg bementem, jó napot kívánok, ha lehetne, akkor én szívesen. Hát nincs csak ott a sarokból, nagyszerű, az a sarokpont megfelel nekünk. És a gyerekek pedig szívesen jöttek, mert nem egyféle vallást vertem a fejükbe, hanem Krisztushoz szerettem őket. És így előadódott az, miután aztán Nyírtelken elindultunk egy missziót, felépítettünk ott egy templomot, a gyülekezet megerősödött, 80-100 ember jár vasárnaponként templomba, ott, ami egyébként nem evangélikus gyülekezet, nem evangélikus falu, hanem katolikus. És a 90-es évek vége tájékán, amikor már a templomépítés felé haladtunk, az egyik presbiter mondta egy gyűlésen, hogy tisztelendő úr, hát ebben a presbitériumban több a római, meg a görög katolikus, mint az evangélikus. Hát mondtam neki, hogy még nagyobb a baj. Én sem vagyok evangélikus, református keresztségű vagyok. És így állt össze a presbitérium. De alapvetően a feleségem egyébként római katolikus keresztségű, de evangélikusok vagyunk. Evangélikus gyülekezetben szolgálunk, gyerekeink evangélikusok, unokáink evangélikusok. Evangélikus gyülekezetben éljük az életünket, de sokszínűek vagyunk. Egyik presbiter egyébként, aki görögkatolikus, egy alkoholista asszony, akinek tönkrement az élete, de az Isten közelébe került, egy csendes napon keresztül megújult az élete, és ott szolgál a gyülekezetben presbiterként, és rengeteg mindent csinál amellett, hogy ő döntéseket hoz a gyülekezet életébe. Tehát egy ilyen színes közösségben, hogy szépen épült a gyülekezet, az Isten elénk hozott egy szükséget. Találkoztunk a cigány testvérekkel, akik Nyírtelek külső területén, 13 kilométerre a központtól, egy Görögszállás nevű település részen laknak, akik egyébként a 60-as, 70-es években indultak el Nagycserkesz felől, és foglalták el azokat a tanyákat, amelyeket a parasztok otthagytak, mert hogy a szocialista mezőgazdaság ellehetetlenítette őket, meg hát a területet. Beköltöztek erre a területre, és nagyon fontos egyébként az út. Én mondtam az Istennek ott, hogy én alkalmatlan vagyok erre, és ezt én nagyon komolyan gondolom, és mindez, ami ott létrejött körülöttünk, ezért nem nehéz az Istennek dicsőséget adni, mert tudom, hogy nem tőlem van. Tehát nem én csináltam ezt. De a gyakorlatban is mennyire nem az enyém, két történetet mesélek el. Még a gyülekezet építése Nyírtelken. Nyírtelken nincs evangélikus háttér. Dezsőfi gróf mindenkit katolizált Nyírtelken, ahogy az illik. És a bázisunk alapvetően csak a csonkák-bonkák területe lehet. Egy fiatal ember megbukott a Salgótarjáni főiskolán, ott hagyta, elment a Szarvasi főiskolára, ott is megbukott, és már éppen ki akarták rugni a főiskoláról, amikor bemegy a Szarvasi evangélikus gyülekezetbe az egyik barátjával. Ez a fiatal ember ott megtér. Nem volt neki nehéz, mert nagyon be volt szorítva a sarokba. Hitre jut, visszajön Nyírtelekre, egyébként katonatiszt volt az apja, visszajön Nyírtelekre, keres gyülekezetet, de nem talál, mert hát nem tudták, hogy mi ott a művöldés háznak egyik sarkába jövünk össze. Bemegy Nyíregyházára, Nyíregyházára az evangélikusok elzavarják, hogy ők ilyen jöttmenttel nem foglalkoznak, reformátusok befogadják egy időre, de aztán megtalál bennünket. Hozza a húgát. A húga, nem mesélem részletesen, a húga egy okkultizmusba keveredett leányzó, megszabadul, hitre jut, hozza a barátnőjét a csendes napra, a csendes napon Iccés István hirdeti az evangéliumot, a fiatal leány. Ott a fűzfalat, mert egy tanyasi evangelizáció, fűzfalat, hitre jut, megy haza, már megy a másik barátnője, az képzeld el, befogadtam az úrét, megújult a szívem, már jön a barátnője az istentiszteletre, az istentiszteleten, áh, szervusz, de jó, hogy itt vagy, mi újság, hát igen, nagy problémák vannak, apám egy kicsit iszik, nem jó a házasság, rosszul érzik ott magunkat, a feleségem itt van, beszélje vele, hitre jut a leányzó, de hát ott van az anyám meg az apám, hát imádkozzunk anyádért, apádért, nem húzom, 2-3 év múlva az anya is hitre jut, de hát ott van ez az ember, aki nem olyan vadember, de hát azért csak iszogat, jó lenne, hogyha segíteni rajta az úr. Hát hívjanak meg engem, ha már ő nem jön ide, a családhoz, bemegyek hozzájuk, ott van egy viszonylag normális ember, elbeszélgetünk, férfi csendesét, megköti magát, következő hitre jut, házasságuk rendeződik, de hát ott van még egy renitens kölyök, aki motorozik, töri magát, meg mit tudom, hogy jó lenne vele valamit kezdeni, hát hordozzuk imádságba, hívogassuk, stb. Lényeg az, hogy pár év múlva az is hitre jut, most már 4 unokámnak ő az apja, mert feleségű vette a legidősebb lányomat, és Nász uram lett ez a rakmist ember.
Ebből dolgozatírás lesztél ott.
Ja, ha lassan mondom, akkor nagyon hosszú lesz, ezért próbálok kicsit gyorsan beszélni. És már idő van, és még nem jutottunk el oda, amiért elkezdtem beszélni. Csak azért mondom el, hogy én nem mehettem volna ez oda ahhoz a fiatal leányzóhoz, mert én azt sem tudtam, hogy ki ő. De oda tudott menni ez a zsivány legény, aki megbukott, és aztán végig oda került egy gyülekezetünkhöz, meg tudta szólítani, meg tudta őt szólítani, ő hozta magával. Egyébként a Nász uram munkásőr volt, és elkötelezett komcsi, marxista középiskolai végzettséggel, hozta a szomszédját, aki TSZ-be pártitkár volt, aki azóta presbiter lett, és a templomépítési gondnokunká lett. Tehát így formáltuk a dolog. Na most, hogy jutottunk mi a cigány testvérekhez? Ez a másik történet. A fiataljaink elhatározták, hogy készítenek egy gyülekezeti újságot, gyülekezeti ifjúsági újságot. Érted címmel. Nem azzal jöttek oda, hogy adjak nekik pénzt, nyomtassam ki az újságot, meg aztán valahogy majdnem, hanem ők azt mondták, összegyűjtenek rá pénzt, megírják az újságot, megszerkesztik, és kiviszik minden házba Nyírtelken. Azt tudni kell, hogy belül a városban 5000 ember él, de a külterületen 2000. 11 kilométerre a központtól, különböző tanyabokrokban. 13 tanyabokor van ott Nyírtelek környékén. És így jutottak ki az Érte című újsággal a cigány telepre, Görögszállásra. És amikor hordták az újságot, akkor az egyik fiatal lány, aki ott a fűzfalat hitre jutott, vette át tőlem a kebit, és tartott ott a cigány gyerekeknek a hitoktatást. Ott volt a Zsuzsa néni, de jó, hogy jöttek, és akkor mentek velük, és jöttek a fiatalok, hogy Misi bácsi, valamit kell nekünk csinálni, mert nagy vágyakozás van az Isten igéje felé. Rendben van, de hát ha kimegyünk, hogy teremtsünk kapcsolatot ezekkel az emberekkel? Oké, hogy a gyerekeket ismerjük, de hát ott vannak a felnőtt cigány emberek, azok nem tárt karral fogadnak bennünket ott, és mondtam, hogy imádkozzunk azért, hogy az Isten adjon nekünk indítást, adjon kész szíveket, és a módszert hadd dolgozzuk ki. A módszer az az lett, hogy nagy tálcákra zsíros kenyeret kentünk vasárnap az Isten tisztelet végén. Asszony testvérek imádságos szívvel kenték a zsíros kenyeret, hogy Uram, hogyha valaki majd ezt kézbe veszi ott kint, akkor hadd találkozzon már a te szereteteddel, hadd tapasztalja meg az Úr szeretetét ebben a zsíros kenyérben. Vittük a tálcát, letettük az árokpartra, leültünk, mint ahogy a testvérek már tegnap is látták, hogy nem szoktam magammal zakót hozni, elég slendrián módon öltözködök a feleségem szerint. De ez arra jó, hogy le tudok ülni az árokpartra, amikor kimegyek a cigánytelepre, és senkinek sem tűnik fel, hogy én esetleg lelkész lennék. És így nagyon jól tudunk beszélgetni. Itt is úgy történt, kimentünk, elkezdünk beszélgetni emberekkel, öreg cigányasszony, velem egyidős cigányasszony, azt mondja nekem, hogy mit tudja maga azt, hogy mi az élet. Nekem elütötte az autóbusz az unokámat 9 éves korában, meghalt 30 évesen a vejem, nekem TBC-m van, 20 ezer forintból kell megélnem, a férjem alkoholista. Mit tudja maga, mi az élet? És mondtam neki, hogy nekem is vannak problémáim, ha nem is ilyen nagyok. Egyet tudok. Az Isten tud békességet adni a legnagyobb nehézségek közepette is. Ne dumáljon maga nekem, mert mit hány fiatalabbnak nézett, mint ő. Egyszer jön egy fiatalember, és mondja, hogy tisztelendő úr, elvihetem ezt a lócát innen. Aztán miért nem mondta, hogy maga pap, akkor nem kiabáltam volna magával. Hát mondom, így volt a jó. Így volt a jó. Nem játszotta meg magát, nem tett fel egy állarcot, hanem adta magát úgy, hogy volt. Nos, hát ez 2005-6 tájékán kezdődött. 3 éven keresztül bennünket kigúnyoltak, kinevettek, ő elmondásuk szerint. Elvették a kenyeret, jól laktak, és ott hagytak bennünket, tehát nem hallgattak meg. Mögöttünk gúnyoltak, na, jöttek a végék, azt hiszik, hogy majd mit tudom, és akkor eszik a zsíros kenyeret. De nem zavar bennünket, vittük. Volt időszak, János már közelít, hogy meg kéne fejezni. Volt egy időszak, amikor a testvérek szívében megfogalmazódott, hogy na, hagyjuk abba. Na, nincs értelme. Gondolják a testvérek, megyünk a zsíros kenyéret télen, mínusz 20 fok. Az a közösségi ház, amit a cigány kisebbségi önkormányzat vezetője nyit és zár, nem nyílik ki. Nem nyitják ki nekünk. Ott vagyunk az autó mellett, a nagy tálca zsíros kenyérrel. Visszamenjünk? Vagy mi legyen? És jön egy cigány fiatalember, azt mondja, Misibá, most renováltam ezt a házat, nincs még berendezve, be van fűtve rendesen, mert bevakoltuk, szárad az épület. Jöjjenek be oda. Körülbelül egy ilyen 4x4-es terembe bementünk oda, vagy 20-an. Egyik sarokban gyerekmunka volt, a másik sarokban zsíros kenyeret ettek, a harmadikban énekeltünk. És akkor jött be egyébként Barnusnak, ott van a fényképe, amikor ott a disznótorban tartják a disznót, ott a legbarnább bőrű gyerek. Egy nagyon agresszív cigányember. Egy olyan agresszív cigányember, hogy az ő elmondása szerint mondom én ezt, hogy belekötött az élő fába, és háromszor rúgott be naponta. A feleségét megalázta, de nem ám akár, hogy nem akarom mondani, mert hangfelvételek készülnek. Megalázta a feleségét. Azokat, akikkel találkozott, kihasználta, mert úgy gondolta, hogy az az élet, hogyha kihasznál mindenkit. És oda jön hozzám részegen, abba a kis házba, és azt mondja nekem, hogy Misivá, beszédem van magával. Meghalt a 11 éves lánya. Beszélgessünk. Kinn a kis cigányház mögött, egyébként sincs közvilágítás, de ott a hátsó oldalon meg aztán végképp. Menjünk ki, beszélgessünk oda. Gondolják el a testvérek. Cigány terep, legsötétebb zugába, egy erőteljes fiatal cigányemberrel, én sem voltam gyenge, de hát már azért az 50-en túl már a fizikai jelen csökken, meg hát nem bunyóra készültünk. Ha nem megyek ki vele, azt mondom, hogy beszélgessünk ideben, akkor hiteltelenné válik az egész. Kimentünk a hátsó udvarba. Mondja nekem, erőszakosan egyébként. Kicsoda az az Isten, aki megengedi, hogy a 11 éves lányom meghaljon. Mondja meg nekem, elkezdett erőszakosan beszélni. És mondtam neki, ide figyelj, én nem tudom neked megmondani, hogy a lányod miért halt meg, de egyet tudok, hogy az az Isten, aki őt elvitte innen, az neked békességet tud adni, és az egész életedet rendbe tudja tenni, és az az élet, amit te élsz, ezerszer jobbá lesz, hogyha te befogod a szívedbe az Úr Jézus Krisztus sírt, meg én is. Ott kinn a cigánytelep egyik legsötétebb zugába. Ha valaki azt mondta volna nekem, hogy tegyek egy tipsort, hogy ki lesz az, aki először befogadja a szívébe az Úr Jézus Krisztus. Hát Barnus a legalján lett volna. Nagyon sok egyébként rendes cigány ember, aki mat érdeklődött, már forgatta a Bibliát, volt előtte. És az Isten megtréfált bennünket, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ti ebben tisztán láttok. A legdurvább embert fordította meg. És aztán fordult meg az életük. De hát éppen Lacival beszélgettünk a szobában, hogy a diakónia és a misszió, vagy evangelizáció hogyan viszonyul egymáshoz. Én a diakónia osztály, a diakóniai bizottság vezetőjével beszéltem el, és azt mondtam neki, hogy nincs steril diakónia és steril misszió. Ha én kenyeret viszek valakinek, és az éhségét csillapítom, de nem mondom el, hogy Jézus Krisztus a megváltó, az az Úr, aki téged rendbe tud tenni, akkor én nem szeretem ezt az embert. Viszont ha oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy Jézus téged szeret, és megváltott téged, de korog a gyomra, és nem adok neki egy darab kenyeret, akkor nem szeretem őt. Tehát a diakónia és a misszió az egyben értelmezhető. Nem értelmezhető szerintem külön. Ezért, amikor hitre jutottak emberek, akkor muszáj volt azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudnak ezek az emberek megélni. Hogy ne kelljen nekik bűnözésből megszerezni a hétköznapi betevőfalatot, vagy éppen a fűtésre való. És elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan tudnánk munkahelyet teremteni. Nem a mi feladatunk lenne ez, de az önkormányzat, akinek ez a feladata lenne, nem törődik vele. Nem képes, nem akar, nem tud, nincs szándék benne. És így kezdtünk el szociális földprogramot készíteni. 15 emberre nekiindultunk. Olyan emberekkel, akiknek az apja sem járt rendszeresen dolgozni. Tehát nem tapasztaltam, hogy reggel föl kell kelni és el kell menni dolgozni. És hogyha szabadságot, vagy el akarok menni, akkor szabadságot kell kérni. Nagyon aranyos cigány, fiatal ember. Dolgoztunk, és nem jelenik meg már egyik nap. Kérdezik tőle másnap, mikor jön. Hát figyelj, megbeszéltük, hogy betonozunk, és itt kellett volna lenned, és nem voltál itt. Azt mondja, de hát költözött a szomszéd. Hát rendben, hogy költözött a szomszéd, de neked itt volt a munkád. De hát hogy gondolja azt, hogy a szomszéd költözik, én még nem segítek neki. Mondom, nagyon szuper, segíts a szomszédodnak, szeresd a szomszédodat, de tudd meg, hogy munkahelyed van, és kérje szabadságot arra a napra, és utána mehetsz a szomszédodnak segíteni. Tehát nincs bennük, nincs a zsigerükben ez, hogy van egy rend, ebben a rendben be kell állni, és ebben a rendben meg kell állni. És így alakult ki, hogy a szociális földprogramban 15 ember folyamatosan dolgozik, de előtte már önkéntes módon először a szociális szférában kezdtünk el tevékenykedni, a szenvedélybetegekkel foglalkoztunk, a fogyatékkal élőkkel foglalkoztunk, és így alakult ki, hogy aztán ezt professzionális szintre vittük, és létrehoztuk a közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálatot. Ez az 1/2000-es szabályrendelet azt írja le egyébként, amit a gyülekezetnek végezni kell. Tehát amikor én elolvastam először a szociális törvényt, a 93-as, azt hiszem, és ennek van a 1/2000-es szabályrendelete, elolvastam, és azt mondtam, hogy hát az Isten ezt akarja tőlünk. Minden gyülekezetnek ezt kéne elolvasni és csinálnia. És erre még finanszírozást is kaptunk az államtól. Tehát van egy szenvedélybeteg gondozó szolgálatunk, 3 ember dolgozik benne, van egy támogató szolgálatunk, 4 ember dolgozik benne, és aztán létrehoztuk a tanyagondnoki szolgálatot, ott a görögszállási cigánytestvérek között, mert az önkormányzatot nem akart tanyagondnoki szolgálatot csinálni, mert kritikus hely, de mi ott hoztuk létre, létrehoztunk házi segítségnyújtást a cigánytelepen, cigányasszonyok gondoznak idős cigányembereket, létrehoztunk egy szociális étkeztetést, kivittünk oda 200 adag ételt 3 ilyen településre, és ott a cigánytestvérek, főleg most, amikor már gyerekek nem kapnak rendszeres étkezést az iskolában, akkor ezt is megkapják. Tehát 18 fix főállású munkatársunk van. Tehát én 18 ember munkáltatója vagyok gyülekezetben, és emellé jönnek még a különböző pályázataink, amiben szintén vannak foglalkoztatottak meg a szociális földprogram. Tehát 40 ember dolgozik nálunk, és 40 ember fizetést kap ezért. De azt nagyon jól kell tudni, vagy nagyon jól tudni, hogy csak úgy lesz kerek, mert most amikor ezt elmondom, akkor arra gondolom, na persze azért, mert megfizetik őket, és a kezé mennek, de alapvetően azt kell mondani, hogy amikor mi elindultunk a cigány misszióban, akkor nem én indultam el, mint ahogy mondtam is, hogy a fiatalok derítették föl, és aztán mentünk többen, ott 40-50 gyülekezeti tag, aki nyírtelken a gyülekezetbe jár, gondolta úgy, hogy a cigányok felé mennünk kell. És amikor kentük a kenyeret, akkor ott volt, hogy Uram, bárcsak ezek az emberek megérthetnék a te szeretetedet, megérthetnék a te megváltásodat. Mikor lesz az első ember, aki hitre jut? és szokták tőlünk kérdezni, és akkor mi volt, amikor a gyülekezetbe bejött az első cigány ember? Mert a mi gyülekezetünkben nem volt cigány. Nyírtelken belül nincs cigány család, nem lakik cigány család. És amikor bejött az első cigány ember, akkor 40-50 ember gondolta azt, hogy az Isten meghallgatta az imádságunkat. És nem azt mondták, hogy mit keres itt ez, és akkor mondják a jelzőket hozzá, hanem örültek neki, hogy megjelent ez az ember. És a másik 40-50, aki meg a gyülekezetben volt, az figyelt, és látta, hogy kiáll a cigány ember, és bizonyságot tesz arra, hogy mi történt vele. És ők tudták, hogy ki az az ember, tudták, hogy milyen életet él, és most meg ő arról beszél, hogy Isten mit cselekedett az ő életében. És utána megváltozott a gondolkodásuk a cigányokkal szemben. Csak az a baj, nem baj, csak más a helyzet, hogy megszaporodott a létszám. Most már nem tudjuk behozni őket Görögszállásról, mert tömegközlekedés arra felé nincsen. Ezért létre kellett hozni kint egy gyülekezetet, és most már minden vasárnap délután ott van Isten tisztelet Görögszálláson, és ott az egy cigány gyülekezetté formálódott. Építettünk ott egy házat, nemrégiben tudtuk használatba venni, és ott magukénak tartják, tekintik, és ott jövünk össze vasárnaponként, hát ilyen 30-40 ember van ott az Isten tiszteleteken jelen.